Köszönöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket, apli a percek, apli a trendek, mindig környezet tudatosan 2025-ben is folytatódik a sorozat. Mészáros Fanni, az Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetője, és Madarász Tamás, az Aplia Magyarország szakoktatója vannak itt a stúdióban. Új címkék, új szabályok, új szárítógépek. Mit kell tudnunk a szárítógépekről? Mennyit kell tudnunk róluk, hogy optimálisan, hatékonyan tudjuk őket használni? Erről majd Tamás beszél. Hát az új címkék, az új szabályozás, az új információ, ez meg ott Fanni része lesz, ahogy szokott lenni. Mivel kezdjük? 24-el, 25-tel, Európai Uniós szabályozással?
Hát kezdhetjük szerintem azzal, hogy egy új időszak elé nézünk, hiszen gyakorlatilag a szárítógépek esetében is megérkezik az új energiacímke, ami azt jelenti, hogy ahogy a mosógépeknél, hűtőknél, mosószárítógépeknél, mosogatógépeknél 2021 tavaszán tapasztaltuk, egy teljesen új címke található hamarosan a készülékeken. Ez az új időpont pedig július 1-e lesz. Július 1-től a boltokban látható szárítógépeken új címke lesz. De miért beszélgetünk már erről így március tájékán? Azért, mert ahogy anno 2020 végén, 2021 elején, úgy most is van egy 4 hónapos előzetes időszak, tehát hogyha most március 1 és június vége között bárki szárítógépet vásárol, akkor két címkét is fog a csomagolásban találni. Egyrészt a mostanit, amit a boltban is láthatott, de már megtalálja benne majd az új címkét is, és ennek az új címkének lesznek újdonságai, és erről szeretnénk ma beszélgetni.
Szóval ez egy ilyen átmeneti időszak akkor, ugye?
Igen, ez egy átmeneti időszak, most ez a 4 hónap.
Oké, de hogy most akkor mit keressünk a címkén, hogyan tájékozódjunk, hogy ne jöjjünk zavarba akár attól, hogy kétféle információt kapunk, ez akkor mindjárt kiderül, de ez egy picit a szárítógépek történetéről, jó Tamás, meg a hatékony kezelésről csak egy pár percben először, aztán majd erre még visszatérünk. Legalább 100 év, ugye, amit vissza mehetnénk az időben, ha mindent felsorolnál.
Így van, hát a ruháknak a megszárítása az egy elég régi igény, és hát hagyományosan ugye a kötélen szárítottuk a ruhát, de ez nagy helyigénnyel járt, és nem mindig lehetett megtenni évszaktól függően, ezért már 100 évvel ezelőtt elkezdtek olyan megoldásokat kitalálni, hogy ezt hogyan lehessen egyszerűbben, és akár egy lakás szintjén megoldani. Ehhez a meleg levegőt kellett a lakásban is felhasználni, amit különböző módon állítottak elő. Ma ott tartunk, hogy nagyon sokat fejlődött a hűtéstechnika. Ugye a hűtőkről is már sokszor beszéltünk, a szárítógépek ma hőszivattyúval rendelkeznek, ami egy hűtő szerkezet beépítve, ami hűt is, meg fűt is, mint ahogy a hűtőknek ugye régen meleg volt a hátulja. Ezt a meleget használjuk ki a szárítógépekben. Ráadásul a mai modern hűtőközegek olyan magas hőmérsékletű levegőt tudnak előállítani, sokkal hatékonyabban, tehát kevesebb áramot felhasználva, amit 15-20 évvel ezelőtt nem is gondoltunk. Épp ahogy jöttem ide, akkor jutott eszembe, hogy egy 20 éves szárítógéphez képest a mai készülékek tized annyi elektromos energiát fogyaszt, és már a szárításnak az ideje sem kell, hogy olyan hosszú legyen, mint a régi készülékeknél. Ma hőszivattyús szárítókat használunk, jellemzően R290-nek nevezik azt a hűtőközeget, amivel ezt megtöltik és működnek. Ezek csendesen, hatékonyan tudják megszárítani a ruhát, nem beszél való, hogy kímélik is közben a ruhát. Viszont egy dolgot sosem szabad elfelejteni, ha szárítani szeretnénk ruhát, akkor mindig meg kell nézni a ruhacímkét, hogy egyáltalán lehet-e szárítani azt a ruhát.
Van még egy csomó hasznos tanácsod, én tudom, de akkor menjünk vissza az energia címkékhez, mert ugye az energia hatékonyság akár a hűtő-fűtő közegnek, akár másnak köszönhetően így változik, és ennyire hatékony, ugye tizedét mondtad ugye felhasználásban.
Így van.
Hát nyilván akkor az energiaosztályoknak is kell változni, és akkor ezért talán változhatnak jogosan a címkék, meg az információk is, a besorolások kategóriák.
Így van, ahogy a többi nagygépnél, a mosógépnél, hűtőnél is tapasztalhattuk, ugye azért is van szükség erre a váltásra, az új címkére, mert elvesztette azt a funkcióját a címke, hogy segítsen nekünk a vásárlás során választani a készülékekből. Ha mindegyik a legfelső 1-2 energiaosztályba tartozik, akkor nem látjuk a különbségeket. És ugyanez volt a szárítógépek esetében is, már szinte minden készülék a különböző pluszos energiaosztályokba tartozott, és ezért kellett revízió alá venni többek között ezt a címkét is, ahogy a mosógépek és hűtők, mosogatógépek esetében is. És épp ezért az új címkének a szárítógépek esetében is a legfontosabb jellemzője az lesz, hogy nem lesznek pluszok a tetején, tehát az A++, A++++ osztályok megszűnnek, és a leghatékonyabb energiaosztály az az A osztály lesz. Ebből következően lehetséges az, hogyha most valaki vásárol egy szárítógépet, és megtalálja benne a két címkét, tehát a mostanit és majd a július 1-től érvényest, akkor azt fogja látni, hogy az egyiken mondjuk A2+-os energiaosztály van, mert ezt választotta ki a boltba, de lehet, hogy az új címkén ez csak mondjuk, nem tudom, C osztályt fog jelenteni. És ettől nem kell megijedni, erre szeretném fölhívni a figyelmet, ettől nem kell megijedni, mert nem a gép lett rosszabb, hanem a szabályozás és a címke rendszere lett sokkal szigorúbb. Ennek is ugye az a lényege, hogy a felső energiaosztály lehetőleg maradjon még üresen, annak érdekében, hogy a jövőbeni fejlesztések miatt ne nőjük ki ugyanúgy gyorsan a címkét, és gyakorlatilag a többi osztályba is besoroljuk a gépeket. Tehát amik most eddig az A++, A3+ osztályba tartoztak, azok jobban el fognak oszlani a különböző energiaosztályok között.
Tehát kapunk egy régi címkét, meg kapunk egy újat ebben az átmeneti
ebben a négy hónapban, így van. Most március 1-től június végéig, így van.
És akkor ezzel a tudással nézzük meg a két címkét, lehet ezt mondani, és nem kell kétségbe esnünk, hogy esetleg rosszabbat veszünk, mint amit gondoltunk eddig a besorolás
alapján. Így van, semmiképp nem kell aggódni. Amiatt, sőt, pont az a lényeg, ugye, hogy egyre hatékonyabbak, egyre kevesebb energiát fogyasztanak ezek a készülékek, és ezért is volt szükség a címke revíziójára.
Mi történik júniustól?
Július 1-től, ugye akkor már a boltokban lévő készülékeken is ezt az új címkét láthatjuk, aminek a legmagasabb energiaosztálya az az A osztály, és hát vannak még rajta újdonságok, például az éves energiafelhasználás megszűnik, a korábbi címkén ugye egy év energiafelhasználását láthattuk, most már a 100 szárítási ciklusnak az energia fogyasztása lesz feltüntetve a címkén, ez is hasonlóan, mint a mosógépek esetében. Megtudhatjuk, hogy mennyire hangos a készülékünk, tehát lesz egy ilyen zaj ikon rajta, ez is osztályokba sorolva. Láthatjuk azt, hogy az Eco programra hány kiló ruhát tudunk beletenni, illetve hogy ez a program, ez mennyi ideig fut időben, óra, percre. És van még egy új ikon ezen az új szárítógépes energia címkén, ez pedig a kondenzációs hatékonyság. Ugye ezt azt fogja megmutatni, ez egy százalékos érték lesz, és szintén A, B, C, D osztályt fogunk látni. Ez azt mutatja meg, hogy a szárítás során mennyi vizet tud kiszedni a készülék a ruhákból, és mennyi az a százalék, ami még benne marad. Amit látunk a címkén, százalékot, az, amit el tud távolítani, ez fog majd összegyűlni a szárítógép tartályába, amit nekünk kell majd a vízként kiborítani a szárítógépből, vagy pedig, hogyha ez még adott esetben nem kondenzációs gép, bár már ma nem nagyon találkozunk ilyenekkel, akkor ez az, ami eltávozik majd belőle.
Azért, ahogy hallgatom az információkat, egyre tudatosabbaknak kell lennünk ezekkel a gépekkel kapcsolatban is, Tamás, hogy jól használjuk ezeket a gépeket, mert most már erre is figyelnem kell. Ugye az is érdekes, hogy élethelyzethez alakul végül is az, hogy nem egy évre adják meg, ugye a felhasználás, villamosenergia felhasználást, hanem az, hogy én mondjuk egy héten tudom, hogy kétszer fogok mosni vagy szárítani, akkor azt beszorzom, nem tudom, a 100-zal, vagy 52 héttel, akkor kapok 100, akkor meg tudom nézni. De sokkal élethelyzettebbhez illik, mondjam ilyen csúnyán, a címke tartalma, mint ami eddig szerepelt
sokkal
rajta.
Jobban összehasonlítható, hiszen nem biztos, hogy mindenki ugyanannyiszor használja azt a készüléket. Lehet, hogy valaki csak hetente egyszer szárít vele, egy nagyobb családnál pedig akár naponta vagy két naponta is mehet a készülék, és így az, hogy nyilván az éves felhasználás az így egy kicsit más lesz, tehát így pontosabb, hogyha a szárítási ciklusokat hasonlítjuk össze. Mosógépek eseténél is ugye mosási ciklusok, mosogatógépnél ugyanígy. Egy analógiát többször is használtam már itt a műsorban, ugye a futócipők. Azt sem azt kérdezik ma már, hogy hány éve használom, hanem hogy hány kilométert futottam benne, mert ennek van igazából relevanciája, értelme, ez alapján tudjuk összehasonlítani a cipőket jobban.
Igen, ez egészen biztos, hogy a Fanni több futócipőt használ egy évben, mint ketten a Tamással. A zajról hadd kérdezzelek, mert fogalmam nincs, sose volt szárítógépem egyébként, de mondjuk, hogy itt a zaj kombinál, mennyire figyeljem a címkét, mit figyeljek, mikor zavaró már, mikor nem, egy ilyen táblázat esetben mit érdemes figyelni, vagy egyáltalán figyelembe venni?
Hát a zajszintet azt laboratóriumban mérik, otthon nem fogunk tudni. Nyilván, itt is mondjuk egy jó halk, csendes szoba van, de ezt otthon nem tudjuk megtenni. De azért valamennyire irányadó lehet ez. Viszont én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy olyan készüléknél, aminek a fő funkciója a mosás, a szárítás, a pára elszívás, ott ne a zajszint legyen az elsődleges. Mert ezek úgyis akkor lesznek zajosak, amikor működnek, tehát sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy például mennyi vizet tud kiszedni a ruhából, de ennél a víznél is fontos az.
Én és azt itt szeretném, van az, hogy az összeset szedjek.
Igen. Világos, de itt van az, hogy tudatosan kell használnunk a készüléket. És ha például én a mosás során egy alacsony centrifugálási fordulatszámot fogok használni, akkor a sokkal több vizet hagy a ruhában, és ezért lehet, hogy a szárításom lesz sokkal hosszabb ideig tartó folyamat, ami meg azt fogja eredményezni, hogy összességében több áramot használtam el, mint hogyha a mosásnál is megfelelő programot választottam volna ki.
Hát ez már egy Excel táblázat, mert azt is olvastam a könyvedben, hogy öblítőt is kell használni.
Ez így van. Hát ez a fránya fizika, ez mindig megmutatja azt, hogy okosabb, mint bárki más. Ugye akkor, amikor betesszük a ruhákat a készülékbe, legyen az mosógép vagy szárítógép, azok egymáshoz dörzsölődnek. Amikor egymáshoz dörzsölődnek, akkor elektrostatikusan, elektromossággal feltöltődnek.
Ez így szokott lenni.
Így van. Ez ugye kellemes érzés, mikor egymáshoz érünk és megcsíp minket, de hát ezt a szárítógépek azért nem nagyon szeretik. Az öblítőnek van egy olyan hatás, ezt antisztatizáló hatásnak hívjuk.
Ezt a kifejezést akartam elkerülni, hogy nekem kelljen kimondani, de sikerült. Jó?
Tehát ez az anyag az öblítő anyagban, öblítőszerekben a ruháknak ezt az elektromos töltését kiegyenlíti, kisüti. Nem lesz feltöltődve. Most a ruhaszárító készülékek, itt kimondottan a szárító gépre gondolok, mert a mosószárító más elven működik, de a szárító gépek azok megmérik a ruhának, a nedves ruhának a vezető képességét. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a vizes dolgok jobban vezetik az áramot, mint a száraz dolgok. Hát ezt fogja az elektronika mérni, és ebből tudja kiszámolni azt, hogy még mennyi a hátra lévő szárítási idő. De ha elektromos töltéssel fel van töltődve az anyag, akkor nem fogja tudni megmérni, becsapja gyakorlatilag a készüléket, és ilyenkor fordul elő az, hogy elindítjuk egy nedves ruhával a programot, amire az elején kéri, hogy 3,5 óra, és aztán 35 percnél megáll a készülék, mert azt érzékelte, hogy nem tudja megmérni a vezetőképességét a ruhának.
Rendetlen, hogy apli a percek, apli a trendek, mindig környezet tudatosan, ugye a címünk, mert ha ezt nem tudatosan csinálom, és ezt a két szerkezetet, ezt a két folyamatot, két tevékenységet nem hangolom össze, akkor tulajdonképpen a végén nem jövök ki jól.
Ez így van.
Energiafelhasználásban, és nem is vagyok környezettudatos. Ennél a választásnál, hogyha az ember szárítógépben gondolkozik, azért ezzel a tudással felvértezve érdemes bármibe kezdeni, vagy belefogni.
Abszolút, és azt remélem, hogy ezekből az interjúkból sok mindenkihez eljut ez a tudás, és tényleg akinek van mosógépe is, és mellette egy szárítógépe is, ők együtt, egy rendszerként tudják ezt a két készüléket használni.
Amikor TikTok videókat csinálsz, Fanni, 30 másodperc vagy 1 perc, akkor erről a Tamás könyvet írt, ugye? És hogy beszélünk most már 15 perccel, hogy kell optimálisan használni a szárítógépet, hogy kell választani, milyen információkat kell figyelembe venni, akkor mit foglalsz össze a TikTok videóban?
Hát igyekszünk olyan üzeneteket kiszedni, úgymond megfogalmazni, amelyek fontosak. És ugye sok TikTok videónk van már, és érkeznek azért hozzájuk észrevételek, kérdések, és igyekszünk ezeket is megnézni, átolvasni, és válaszokat adni. Tehát, hogyha felmerülnek olyan kérdések, amelyek érdeklik az embereket ezeknél a videóknál, akkor ezeket is belevesszük az újabb TikTok videókba. És éppen a múlt héten forgattunk 8 újabb videót, és mivel ugye most a szárítógépek nagyon a fókuszban vannak, így az új energia címke miatt, így több új kis videó is majd a szárítógépekhez kapcsolódik, úgyhogy reméljük, hogy ezek is tetszeni fognak majd.
Szóval Fanni nem mondta el, hogy mi az a 30 másodperc, azért akkor még tovább kell kérdezek, mert azt mondta, hogy az zaj nem olyan fontos. Igazad van, ha mosókonyhában van, lenne az a szárítógép meg mosógép, de hogyha ott van a lakás részeként 50 négyzetméteren vagy 60, az igencsak fontos az, hogy zajos vagy nem zajos, tehát hogy mit kell figyeljek a címkén.
Igen, de az energia címke az azért fontos, mert azt tudjuk összehasonlítani, hogy egy adott program, ezek általában az ekoprogramok, aminek szabvány előírt töltése van, az a készülék hogy működik, mennyit fogyaszt, hogy szárítja meg a ruhát, milyen zajszintje van. Teljesen másképp fog zajt kiadni egy készülék, ha más programot használunk. És itt jön be az, amit te mondtál, hogy tudatosan kell használnunk őket, hogy ez a tudatosságnak abban is meg kell nyilvánulni, hogy olyan mosószert használjak, öblítőszert, ami majd jó lesz a szárításhoz.
Annyit tegyek bele,
hogy jó legyen. A megfelelő programot használjam, mert ha nem a megfelelőt használom, akkor nem lesz az az eredmény, amit szeretnék. Tehát tényleg ez egy nagyon komplex dolog, és a kis videók is sokszor ebben segítenek, hogy ezeket röviden megpróbálja Fanni összefoglalni. De a zajszint szempontjából olyan apróságot hadd említsek meg, hogy az sem mindegy, hogy milyen padlón, vagy milyen fal mögé helyezem el. Egy csempefal, egy csempepadló visszaveri a hangot. Sokkal zajosabb lesz az a készülék, amit én a boltban kisebb zajjal találok meg, gyakorlatilag feltüntetve.
És ha már a működési elv hasonló, vagy majdnem ugyanaz, ugye?
Igen.
A hűtőfűtő rendezés, akkor sem mindegy, hogy milyen környezetben van. Hány Celsius fokon
a környezet,
a gép,
így van.
A zárt térben vagy nyitott.
Pontosan,
térben.
Pontosan. Ez nagyon jó, amire rávilágítasz, mert ezeknek a szárítógépeknek szervisz szempontból is a legnagyobb gondját sokszor az okozza, hogy beteszik szekrénybe, beteszik olyan pici helységbe, ahol nem tud szellőzni. Neki a helység levegőjét kell felhasználni ahhoz, hogy szárítsa a ruhát. Ha nincs megfelelő szellőzés, zajosabb lesz, nem fog jól működni. Tehát az elhelyezés nagyon fontos. Ezért célszerű vásárlás előtt ne csak az energia címkét nézzük meg. A boltban minden készülékhez jogon van nekem fogyasztóként elkérni a használati beépítési útmutatót. Nézzem meg előre azt, mielőtt választok készüléket, hogy nálam az el fog-e férni. Mert hányszor van olyan, hogy egy hűtőt nem tudnak bevinni egy helységbe, mert az ajtón nem fér be. Tehát az elhelyezés is nagyon fontos.
Amit még szintén az apriás könyvben olvastam, az volt, hogy a szűrőket nagyon sűrűn kell tisztítani ahhoz, hogy optimálisan tudjam a szárítógépet használni. Ugye ez is
igen, ez is lesz majd róla szó a TikTok videóban, már volt is, de hát ugye ismételni sem árt néha. Két szűrő is van a szárítógépben, de majd Tamás kijavít, hogyha esetleg valamit itt rosszul mondok. Az egyik az ugye az ajtóban a úgynevezett szösszűrő, és akkor ezt is sikerült jól kimondani itt elsőre ezt a bonyolult szót. Szóval ez az a szűrő, amit minden egyes szárítás után célszerű kitisztítani, és akkor van még egy szűrő, ez a hőcserélő előtt, jól mondom, Tamás?
Így van, általában.
És akkor azt mennyi időközönként javasoljátok?
Mert azt szoktuk mondani, hogy minden használat után, de egyébként léteznek ma már olyan szárítókészülékek, amik a hőcserélő előtti szűrőt lemossák a kicsapódott vízzel, tehát erre is vannak technológiák. Itt, amit a szűrők szempontjából én szeretnék megemlíteni, és sokszor találkozunk problémaként, hogy emberek vásárolnak nagyon olcsón pólókat, ingeket, ilyen 5-600 forintos áron, és azt gondolják, hogy ezt évekig lehet használni. És ezekből lesz az a sok apró mikroműanyag és egyéb szösz, amitől eltömődnek a készülékek. Tehát itt is a tudatos használat, hogy nem biztos, hogy jó dolog, ha azt beteszem egy ilyen készülékbe.
Azt is Fannitól tudjuk egyébként, hogy ebben az Unió most szigorít, vagy szigorításra készül, ugye a gyártók vonatkozásában, és lesznek már olyan mikroműanyag szűrők, ugye a mosógépekben, vagy talán a szárítókban, és amik ezt a fajta mikroműanyagot, hát egyfelől emiatt meg kell, hogy szűrjék, másfelől pedig pont a fenntarthatóság miatt, meg a környezeti lábnyom miatt valamilyen módon szűrik már. Bár azt is majd tisztítanunk kell valamilyen módon,
ez
kérdés, azt hova tesszük, de ugye jól tudom, hogy ez nem sok eredmény.
Igen, ez is egy célja most ugye az Európai Uniónak, hogy a mikroműanyagokkal foglalkozon, és hát az egyik eszköz, ami által bejuthatnak ezek a mikroműanyagok ugye vizeinkbe, ez a mosógép, a ruháinkból valóban. És feltehetően a jövőben, nem most még, de majd, hogyha a mosógépeknek az ökodizájn meg az energia címke szabályozása már az új ökodizájn keretrendelet alapján felülvizsgálatra és megújításra kerül, ez a következő években várható, tehát még nem holnap, nem holnap után, nem is 26-ban, inkább majd 27-28 környékén, akkor abban lehet már olyan szabályozás, ami előírja azt, hogy valamilyen szűrő megoldás legyen a gépekben. De ugye a gyártók már készülnek, és nagyon sokak már most alkalmaznak, vannak olyan mosógépek, amelyben már most van beépített szűrő, vannak olyan lehetőségek, amelyeket a mosógép és a vízlefolyó csúly közé lehet beépíteni egy ilyen szűrőt, mi magunk ott föltekerjük, és akkor az ott megfogja ezeket a mikroműanyagokat, kis apró részecskéket, de nagyon fontos tényleg azt tudni, hogy ezt hogy tisztítsuk, mert ha ezt utána szépen lemosuk a csapba, akkor azzal igazából nem segítettük a folyamatot, úgyhogy mindenképp ezeknek a szűrőknek a használata is egy tudatos fogyasztói magatartást követel.
Ez milyen klassz lesz majd, amikor ha ez tényleg olyan jellegű, hogy én magam csavarhatom föl valahova, és utána én tudom ezt tisztítani, és látom azt, hogy mit fogtam meg az elmúlt egy hónapban. Ez az a fajta sikerélmény, ami azt gondolom, hogy tudatosabbá tesz engem. Tehát ez egy nagyon jó dolog, de ezt a tisztítást is el kell végezni. Rendben, nagyon sok tipped van még, Tamás, tudom, de akkor most jöjjön Fanni még egyszer azzal a 3 perccel, hogy akkor most aki szárítógép vételben vagy cserében gondolkozik, az mire számítson, és mire számítson az, aki később vásárol majd, hogy változnak a címkék, és hogy változik ez a fajta információ.
Hát most, hogyha valaki vásárol, akkor ne ijedjen meg attól, hogy 2 címkét fog a dobozban találni, egyet, amin még vannak pluszok, és egyet, amin már nincsenek, és ez 2 különböző energiaosztályra fog utalni, de ez nem baj, mert a gép az nem lett rosszabb, hanem ugyanolyan jó, mint amikor kiválasztotta, csak ez szigorúbb szabályozás alapján jön ez az új címke, amellyel a boltokban majd július 1-től találkozhatunk. Mindenképp fontos tájékozódni, mielőtt vásárolunk, hogy a szárítógépet is jól tudjuk használni, hogy milyen helységbe kerül, nézzük meg, hogy hova tudjuk elhelyezni, van-e elég hely neki, és hogy hogyan szeretnénk használni. A mosógéppel együtt, hiszen ők ketten egy rendszert alkotnak, ahogy Tamás is beszélt róla. Fontos, hogy a mosás és a szárítás 2 folyamat egy rendszerként működjön, tehát a 2-t együtt tanulmányozzuk mindenképpen.
És ami engem feltétlenül meglepett, és ezt kár most nem tudom megkérdezni a hallgatókat, nézőket, hogy mit tippelnek hány magyar háztartásban, vagy a háztartások hány százalékában van már szárítógép. Szóval ez az információ engem teljesen meglepett. Én biztos, hogy 10-12% mondtam volna ehhez képest.
Hát ehhez képest most a tavalyi felmérésünk alapján már azt láttuk, hogy a háztartások 36%-ában van. Előtte 2 évvel még csak 24 volt, azelőtt meg még 2 évvel, az ugye 2017, igen, akkor 15%, tehát ott a 17 és 21 között volt egy nagyobb ugrás, és hát ezt a rendszeres felméréseinkben ugye mindig megkérdezzük, hogy az egyes háztartásokban milyen készülékek találhatók, és ebből látszódnak ezek a trendek. 12% volt 2015-ben, tehát gyakorlatilag eltelt 10 év, és meg 3-szorozódott a szárítógépeknek az aránya a hazai háztartásokban. Ez is mutatja azt, hogy nagyon sokan, egyre többen szívesen használják ezt a háztartási gépet.
De hát teregetni, azt hiszem, az a legzöldebb és legkörnyezetbarátabb módszer, de értem, mire ezt a 36%-os nyilván ez egyre több lesz. Nagyon szépen köszönöm, a további információk az Aplia honlapon megtalálhatók, és nyilván érdemes a TikTok videókat is figyelni. A nagyon röviden, nagyon fontos, lényeges információk hangzanak, jól mondom, ugye, Fanni?
Igen, abszolút.
Következő hetekben.
Várjuk szeretettel a TikTokon és a Facebookon is, a honlapunkon túl a látogatóinkat és a tanulni vágyókat.
Nagyon szépen köszönöm, Madarász Tamás, Aplia Magyarország szakoktató, és Mészáros Fanni, Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetője, Aplia Percek, Aplia Trendek. Köszönöm szépen.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönöm.
Köszönjük.